Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassátok meg Urunk igéjét, amin megírva található a 37. Zsoltárban, a 32. verstől a 40. versig terjedő szakaszban. A 37. Zsoltár 32. és következő verseit olvasom. Leselkedik a bűnös az igazra, és meg akarja ölni, de az Úr nem hagyja, hogy kezébe kerüljön, és nem engedi, hogy bűnösként elítéljék. Reménykedj az Úrban, maradj az ő útján. Ő felmagasztal és öröklöd a földet. Meglátod, hogy kiírtja a bűnösöket. Láttam egy erőszakos bűnöst, olyan volt, mint egy terebélyes zöldellő fa, de egyszer csak eltűnt, nem volt többé. Kerestem, de nem lehetett megtalálni. Vigyázz, hogy fedhetetlen légy, ügyelj, hogy becsületes maradj, mert a jövő a béke emberéjé. De a vétkesek mind megsemmisülnek, a bűnösök vége pusztulás. Az igazak segítséget kapnak az Úrtól, erőt a szükség idején, megsegíti az Úr, megmenti őket, megmenti a bűnösöktől, megszabadítja őket, mert hozzá menekülnek. Urunk lelke, áldja meg ezeket a gyönyörű szavakat, őt hívjuk segítségül imádságban. Mindenható Istenünk, végtelen hálával köszönjük neked, hogy számíthatunk rád a harcainkban. Kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor alul értékeljük a te hatalmadat, mert a saját erőnkből és a saját végességünkből indulunk ki, és azt hiszük, hogy ami nekünk lehetetlen, az neked is az. Köszönjük, hogy olyan sokszor meggyőztél már ennek az ellenkezőjéről. Könyörögve kérünk ad, hogy végre tudjunk ebbe azonnal belekapaszkodni, ha valamilyen nehéz helyzetbe kerülünk. Hogy te több mindent tehetsz, mint amit mi. És hogy te kész és hajlandó is vagy ezeket megtenni a tieidért. Kérünk, segíts erősödni abban a reménységben, hogy a tieid vagyunk és a tieid is maradunk mindenkor. És add, hogy ebből erő származzon ránk. Legyél velünk ezen a mai Isten tiszteleten. Szólíts meg mindannyiunkat. Ámen. Énekelt imádságunk a 460. dicséretnek a 4. verse. 460. énekünknek a 4. verse. Amint vagyok vak és szegény. Így kezdődik ez a 4. vers. Imádkozzunk az Úr Jézus elfogadó szeretetéért a 460. ének 4. versével, amely alatt a gyerekek gyermekisten tiszteletre mehetnek, a verandára, a parókiára. Feleségem várja ott már őket. Az ige, amellyel Urunk a szívünket keresi, a pénteki napra kijelölt új szövetségi ige szakasz, Márk evangélium a 3. részének az első 6 verse. Márk evangélium a 3. részének az első 6 verséből így szól hozzánk az ige. Ezután ismét a zsinagógába ment, mármint az Úr Jézus. Volt ott egy sorvadkezű ember. Figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádat emelhessenek ellene. Ekkor ezt mondta a sorvadkező embernek, állj ki középre. Hozzájuk pedig így szólt, szabad-e szombaton jót tenni vagy rosszat tenni, életet menteni vagy kioltani? De azok hallgattak. Ekkor haragosan végignézett rajtuk, szomorkodva szívük keménysége miatt, majd így szólt ahhoz az emberhez, nyújtsd ki a kezedet. Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze. A farizeusok pedig kimenve a Heródes pártiakkal együtt azonnal arról tanácskoztak, hogyan végezzenek vele. Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, nagyon sokszor érezzük, érzékeljük, hogy ennek a mai világnak az a legfőbb jellemzője, baja, hogy az emberiség túlságosan sokat gondol magáról. Meghirdették sajnos itt Európában az 1700-as években, hogy a vallás és a bármiféle Isten hit az kizárólag a gyermekkornak lehet a jellemzője. Az emberiség felvilágosult, már tudjuk, hogy mi vagyunk saját sorsunknak az irányítói. Az emberek biztosak benne, hogy megértik a világ működését. És az ember innentől nem szorul rá arra, hogy az egyház gyámkodjon a társadalmi erkölcs felett, és nem csak egyházra, de Istenre sincs szükség. Mert aki Istenben hisz, belé akar kapaszkodni, ezzel nem egyebet tesz, mint a saját lelki kiskorúságát ismeri be. Ez az általános vélemény. És ez aztán oda vezetett, hogy tényleg sok ember így is gondolkodik még egészen a mai napig. A két kezemben hiszek, abban hiszek, amit megcsinálok, vagy hiszek az orvostudományban, a technika fejlődésében, hogy egyszer majd minden bajunkat meg fogja oldani. Hisznek minden emberiben, de abban, hogy van Isten, és hogy szükségünk van rá, abban sajnos már nem. Mindennek legalább két oldala van. Igaz, hogy a gyerekek megvallják, várják, hogy felnőttek legyenek, hogy azt tehessék, amit csak akarnak, hogy a szüleik, a felnőttek végre ne szólhassanak bele az életükbe. Viszont amikor felnőnek, mégiscsak rájönnek, jó az, ha van valaki, akire mindig lehet számítani. Hát igen, sokkal egyszerűbb az élet, ha az embernek van jó vezetése, ha szeretetteljes odafigyelésben lehet része. Milyen sok ember mondja, aki már elvesztette a szüleit, de jó lenne megbeszélni még velük ezt vagy azt a dolgot. Biztosan nagyon bölcsen szólnának hozzá, bizonyára segítenének, levennék a vállamról a terhet. A Biblia olyannak írja le az embert, mint akinek elengedhetetlenül szüksége van vezetésre. Azaz még egyértelműbben. Az Isten olyan embert teremtett, aki rászorul a nála bölcsebb Istennek a pásztoroló, segítő, tanácsoló, olykor előíró figyelmére. Amikor az emberek bennünket kiskorúnak tartanak a hitünk miatt, mikor azt mondják, hogy mi becsapjuk magunkat, hát nincs is Isten, mikor azt mondják, hogy mi gyengék vagyunk, és ezért találunk ki Istent magunknak, akkor nagyon nagy tévedésben vannak. Vannak közöttük, akik aztán rá is jönnek erre, de sajnos nagyon sok ember egészen a halála pillanatáig megvan róla győződve, hogy nincsen Isten. Nincs, aki az ő dolgaira odafigyelne, aki a szülei helyett igazi szülőatyává lehetne, aki segíteni, támogatni tudná, és igen, aki vezetni szeretné át ezen az életen. És ha valaki Istenről nem akar tudni az életében, az mindenképpen a saját ötleteit, a saját kívánságait teszi meg az élete mércéjének. Magához fog mérni mindent és mindenkit. Ő lesz a saját életének a középpontja. A hívő embernek azonban megadatik az a csodálatos és egyedülálló lehetőség, hogy az Istent tartsa az élete középpontjának. Így Istenhez képest kell az életet élni. A Biblia történetei, leírásai segítenek nekünk abban, hogy mi a helyes, hogy mi a jobb. Viszont a magát, saját maga élete mércéjévé tevő ember számára nincsen ilyen külső, úgymond objektív mérték. Bármit megtehetek, ami nekem tetszik. Ebből viszont csak tragédia lehet, mert ami nekem tetszik, az biztos, hogy a másik embernek nem fog tetszeni. Már csak azért sem. Ebből lesznek a milliók életébe kerülő háborúk, a megoldhatatlan nemzedékeken átívelő családi viszályok. Nem lenne egyszerűbb azt mondani? Ítéljen ügyünkben az Úr. Nézzük, mit tanít a felséges. Mi a helyes viselkedés? Az Úr úgy teremtett meg bennünket, hogy az életünk kérdései közötti eligazodásban rászorulunk az ő segítségére. És ez nem baj. Ez így jó. Ez a legjobb. Hiszen Isten az egyetlen, aki biztos, hogy soha nem fog ezzel a helyzettel visszaélni. Nem azért köt magához bennünket, hogy elvegye a szabadságunkat, hanem hogy ebben a számunkra túl összetett világban ne bukjunk el végleg. A szülő sem tesz rosszat azzal a kisgyermekének, ha az úttesten való átkeléskor erősen megfogja a kezét. A gyermek szaladna, de lehet, hogy a vesztébe. A szülő felelőssége, hogy ettől a magát felemésztő szabadosságtól valahogy megvédje a gyermekét. Tulajdonképpen ugyanezt teszi az Isten is. Csak az ő védelmére, atyai figyelmére felnőtt korunkban is teljesen rászorulunk. Nem csak szomorúság idején, hanem életünk minden pillanatában. Milyen jó, hogy ilyen Istenünk van, aki erre hajlandó, aki erre vállalkozik. Milyen jó, hogy az ilyen szerető, odafigyelő, személyes Isten utáni vágyunk, az nem marad beteljesületlenül. A 37. Zsoltár az egyik legcsodálatosabb bizonyítéka az imént elmondottaknak. Az emberben kiáltozó igazság érzet tipikus jele annak, hogy szükség van egy mennyei vezetőre, bíróra, aki elég bölcs és hatalmas ahhoz, hogy a mi ügyeinkben döntsön. Ha nincs isteni igazságszolgáltatás, akkor tényleg nem különb az ember az állatoknál, ahol az erősebb megeszi a gyengébbet. De az emberben, szinte minden emberben felébred olykor az igazság iránti vágy. Van, akire ilyenkor számíthatunk. Van Isten, aki minden szívnek a szándékát ismeri, akit segítségül tanul, sőt igaz bíróul hívhatunk az életünkhöz. Ősi tény, hogy leselkedik a gonosz az igazra és meg akarja ölni. Már Káin is így közelített Ábelhez, és a helyzet azóta mit sem változott. Sokan szeretnének minél több embert a saját uralmuk alá kényszeríteni, kerüljön bármibe. De az Úr nem hagyja, hogy az igaz a gonosz kezébe kerüljön, és nem engedi, hogy bűnösként elítéljék, mondja ez a Zsoltár. Talán úgy érezzük, hogy az élet valósága sokszor rácáfol erre a bibliai igazságra. De még a legnagyobb fájdalom idején sem szabad elfeledkezni róla, hogy a végső szót minden ember életére az Isten fogja kimondani. És őt nem az érdekli, hogy ki az erősebb, ki az agyafúrtabb, ki tud gátlástalanabbul hazudni vagy hangosabban kiabálni. Istent az igazság érdekli. És az ő igazsága nem viselhet el semmiféle igazságtalanságot. A Zsoltár szerzője is tudja, hogy időnként, egészen hosszú időn, éveken, évtizedeken, egy egész életen át is úgy tűnik, mintha a gonosz emberek a becsületesek kárára bármit büntetlenül megtehetnének. Hogy nincs igazság, nincs igazságszolgáltatás, hogy mindig az erősebb győz. De a Zsoltáros előtt mégiscsak ott van a nagyobb távlat, az Isten hatalmasságába vetett hit. Ezért ír így. Reménykedj az Úrban, maradj az ő útján. Ő felmagasztal, és öröklöd a földet. Meglátod, hogy kiírtja a bűnösöket. Isten igazságot fog szolgáltatni, és nem lesz késő hozzá. Akinek nem tiszta az Úr előtt a szíve, aki gonoszságot tervezett és tett megbánás nélkül embertársai ellen, azt Isten nem fogja büntetés nélkül hagyni. Az ő igazsága ugyanis nem viseli el az igazságtalanságot. Nem hagyhatja beteljesületlenül a rászámítóknak, az ő híveinek az igazság vágyát. Milyen csodálatos, hogy a Szentírás a legnagyobb következetességgel mutatja be Istennek az igazságát. A Márk által megörökített történet a sorvadt kezű ember meggyógyulásáról éppen erről az isteni igazságról szól. Nem mese, hogy az Isten igazsága nem viseli el az emberi fél vagy éppen negyed igazságokat. Isten bírói bölcsességére nem hiába számítunk. Leselkedik a bűnös az igazra, és meg akarja ölni. A farizeusok nézték az Úr Jézust. Hát, ha elront valamit. Hát, ha be tudják vádolni a nép előtt, és végre megszabadulhatnak tőle. Nem azt nézték, hogy egy testvérük, egy hívő beteg ember az Isten erejéből meggyógyulhat, hanem azt nézték, hogy hogyan tudnák Jézust elhallgattatni. Mi volt a baj az Úr Jézussal? Az, hogy ő az igazsághoz mindenképpen ragaszkodott. De nem az emberek által kitalált féligazságokhoz. Hiszen a féligazság nem egyebet jelent, mint azt, hogy a másik fele hazugság. A féligazság nem lehet igazság. Jézus Istennek az igazságához ragaszkodik. A farizeusoknak, akik a Mózesnek adott törvények őreinek tartották magukat, az volt a gondjuk ebben az esetben, hogy az Úr Jézus szombaton gyógyít, ami munka. Dolgozni pedig minden zsidónak tilos szombaton, sőt, még a házukba bejövő idegennek is. Jézus jól tudta, hogy ezt a dolgot fél igazsággá ferdítve fogják rajta számon kérni. Ezért kezdett azonnal egy kérdéssel. Szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni? Életet megmenteni, vagy kioltani? Hiszen ez itt a lényeges. Erre kellene megtalálni az igaz feleletet, hiszen ez az igazi kérdés, és a feleletet követve viselkedni. Sajnos, ahogy ez általában lenni szokott és várható volt, az igazra leselkedő gonoszok akkor, amikor az igazsággal szembe találták magukat, válaszadás helyett csak hallgattak. Teljesen világos, hogy a szombatnap, az úrnapja nem munkára való. De az is igaz, hogy a magam szombati tétlenségének az őrizgetése helyett fontosabb egy másik emberen szombaton is segíteni, ha arra szükség van. Aki ezt a szombati gyógyítást a szombat megszegésének tartja, az csak magára gondol. És a maga üdvössége fontosabb neki, mint hogy Isten törvényének az igazi értelmét felfedni és követni. Hiszen a törvényben mindenhol a felebarát iránti szeretet, az iránta való önzetlenség a mögöttes szándék. A 37. Zsoltár felolvasott része, az Úr Jézus élete ezen a ponton találkozik össze. Tudjuk, hogy Jézust megfeszítették, bűnösök közé számlálták és megölték. A Páska szombatján a Jézus gyűlölő emberek győzelmi ünnepet ültek. Azt gondolták, hogy megszabadultak a bajkeverőtől, aki féligazságaik hazug voltára félelem nélkül rámutatott, aki a kényelmes életüket tönkre tehette volna. Teljes a győzelem! Hogy is szólt a Zsoltár? Leselkedik a bűnös az igazra, de az Úr nem hagyja, hogy kezébe kerüljön, és nem engedi, hogy bűnösként elítéljék. És azt látjuk, hogy Jézust elítélték bűnösként, és ki is végezték feltétlen, féktelen gyűlölettel. A Zsoltár azonban így folytatódik. Láttam egy erőszakos bűnöst. Olyan volt, mint egy terebélyes zöldelő fa. De egyszer csak eltűnt. Nem volt többé. Kerestem, de nem lehetett megtalálni. Szóval lehet istentelenül, gonosz módon győzedelmeskedni olykor az igazak felett, de egyetlen ilyen győzelem sem szól örök időkre, hanem csak egy időszakra szól. Isten viszont Úr marad az ilyen vesztésre álló ügyekben is. Ez azt jelenti, hogy a gonoszsággal győzedelmeskedők ne nagyon ünnepeljenek, hiszen a végső győzelem már eldőlt. És az a győzelem, fájdalom nem az övéké lesz. Ahogy a Zsoltárosnak is kijelentette az Úr lelke, a jövő a béke emberéjé. Azért, aki nem mesterkedik, aki magát és egész életét az Isten igazságának alávetve próbálja élni. Aki nem felejti el, hogy legkésőbb a feltámadáskor meg kell állnia Isten ítélőszéke előtt. És ott már nem lesz helye mellébeszélésnek, hízelkedésnek, féligazságok bizonygatásának. Ott azok lesznek boldogok, akik földi életük során is már az Úr irgalmában, szeretetében és igazságában bíztak. Akik nem ítélték magukat fontosabbnak a többi embernél. Akik fel tudták ismerni saját hibáikat is, nem csak a másokéit sorolták vég nélkül. Jézus feltámadta halálból, és örökké él. Mert az Úr nem hagyja, hogy az igaz a gonoszok kezébe kerüljön, és nem engedi, hogy azok bűnösként elítéljék. De a vétkesek mind megsemmisülnek. A bűnösök vége pusztulás. Mi keresztjének már pontosabban értjük, hogy minden ember bűnös, és éppen ezért minden ember vége eredetileg a pusztulás. Számunkra a zsoltárbeli igaz ember fogalma azt az embert jelenti, aki engedi, hogy Krisztus vére lemossa a bűneit. A gonosz pedig azt, aki a Krisztusban kínált isteni igazságot visszautasítja, és ragaszkodik a saját emberi eszközeihez. Aki tehát nem számol az Úr Jézus jelenlétével, megkerülhetetlenségével, hanem róla teljesen megfeledkezve éli életét, gonoszsággal, bűneihez ragaszkodva. Összefoglalja az Úr Jézus földi életét, és a hozzá ragaszkodók életét is a zsoltárnak a vége. Az igazak segítséget kapnak az Úrtól, erőt a szükség idején. Megsegíti az Úr, megmenti őket, megmenti a bűnösöktől, megszabadítja őket, mert hozzá menekülnek. Kiki nézzen magába, hogy áll az Úrral. A világot láthatatlanul is irányító és felügyelő Istennel. Most még nem késő rendezni a viszonyt. Ha elmulasztod, annak viszont végzetes következményei lesznek. Vissza lehet utasítani Isten véleményét, vezetését. De ez mit sem változtat azon az adottságunkon, hogy Isten nélkül elbukunk. Rászorulunk az ő vezetésére. Azt figyelmen kívül hagyva, biztos a pusztulás. De ha megtérsz, ha számítasz az Isten igazságára magaddal és a téged bántókkal kapcsolatban is, akkor az az igazság már most a tiéd, az Isten minden erejével és segítségével együtt. Választ hát az életet az Úr Jézussal. Amen. Úr Jézusunk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy számodra semmi sem elég drága ahhoz, hogy bennünket megszabadíts. És köszönjük, hogy ez nem is csak egy eltitkolt, néhányak számára fenntartott lehetőség, hanem íme a háztetőkről hirdetteted, messzire zengenek a harangok. Köszönjük, hogy nem is hiába zengenek, mert a te igéd szól, és aki veled szeretne találkozni, annak te készíted az alkalmat. Hálásak vagyunk, hogy mindehez, amire szükség volt, azt te tetted meg, és te hoztad létre a véredre, az engedelmességedre építetted a mi anyaszent egyházunkat. És köszönjük mindazokat az elődeinket is, akik ugyanígy te rád építve tartották fenn, őrizgették, dédelgették, építették ezt az egyházat. Hálásak vagyunk az itthoni elődeinkért is, hálásak vagyunk valamennyi magyar reformátusért, és mindazokért a keresztjén emberekért szerte a világban, akik ma is erről az igazságról tesznek bizonyságot, még akkor is, ha ezért ki elbocsátják őket a munkahelyükről, vagy csúnyán néznek rájuk, vagy akár meggyilkolják őket. Istenünk, szeretnénk méltók lenni arra, hogy a te nevedért érő dolgokat, mindet magunk is el tudjuk hordozni. Könyörögve kérünk, taníts, készíts fel erre a szerepre is bennünket. Ugyanakkor kérünk, irgalmazz és adj békességet a mi időnkben a földön, hogy miközben a hitben készülünk arra, hogy mindenre készek legyünk, érted, aközben hadd lehessen a hétköznapi életünkben bebizonyítani a mi hűségünket, a családtagjaink felé, az ismerőseink, munkatársaink felé. Hiszen ezek is a bizonyságtételnek, és a te igazságod képviselésének a színterei. Kérünk tehát, irgalmazz, hogy a hívő embert ne érjék rajta becstelenségen, hogy ilyesmi eszünkbe se jusson. Kérünk, irgalmazzál nekünk, hogy döntéshelyzetekben ne a könnyebb utat válasszuk, hanem azt, amelyiket te szerinted érthetően látunk, hogy az lenne a te akaratod. Kérünk, segíts, hogy ebbe ne is csak beletörődjünk, hanem a te szerető atyai kezedből fogadjuk el mindazt, ami következik. Hiszen így tudod még a rosszat is jóvá, a nehézséget is áldássá változtatni a mi életünkben. Köszönjük, hogy ezt eddig is mindig megtetted. Ó, milyen sok üldöztetést élt már át a mi magyar református egyházunk az elmúlt évszázadokban. Köszönjük, hogy még mindig megvan ez az egyház, és hogy a nemzetünknek a második legnépesebb tagságú egyháza lehet. Így adunk hálát a gyermekekért is, akiket nekünk is ajándékoztál. Kérünk, hogy áld meg a gyermekeket nevelő szülőket, áld meg a hittanoktatást az óvodában, az iskolában. Kérünk, segíts, hogy a te szeretetedet tudjuk megéreztetni a gyermekekkel, hogy ragaszkodjanak egész életükben hozzád. Kérünk, Istenünk, irgalmazzál azoknak is, akik ezen a mai napon, a Hősök napján, háborúkban elhunyt szeretteikre emlékeznek. Kérünk, Istenünk, adj a mi időnkben tehát békességet, hogy senkinek ne kelljen háborút viselnie a másik ellen, hogy kiki az otthonában térhessen nyugovóra, ne lövészárokban vagy valami szörnyűséges helyen. Kérünk, add, hogy mindannyian az élettel betelve békességgel távozhassunk ebből a világból, nem pedig hideg, kegyetlen fegyverek és mások gonoszsága következményeként. Kérünk, hogy adj megbékélést a viszálykodó felek között, és add, hogy mi magunk soha ne a háborút, hanem mindenkor a békességet munkáljuk, de nem féligasságokkal, hanem a te igéd igazságával. Kiáltunk hozzád minden magyar emberért, kérünk, hogy áld meg a mi nemzet társainkat, és kiáltunk hozzád ezért a mai választásért is, jó atyánk, te jól látod azt, hogy mi múlik ennek a választásnak a végeredményén. Kérünk, legyél jelen a tieid életében. Segíts bennünket, hogy azt a keveset, amit mi egyenként hozzátehetünk ehhez a 600 milliós országhoz, vagy éppen nemzetközösséghez, azt hadd tudjuk mi magunk is bátran hozzátenni, kiki a saját legjobb meggyőződése szerint, amelyben te vezetsz, hiszen te vagy a mérték, nem pedig mi saját magunk. Kérünk, irgalmazzál a mi uniónknak, irgalmazzál a mi országunknak ebben az unióban. Legyél velünk a ránk következő napokon is, kérünk, hogy őrizd meg, add, hogy a gazdák számára megfelelő legyen most már az időjárás, hogy ne legyen hiába való az ő sok-sok munkájuk, lemondásuk. És köszönjük egyúttal, hogy eddig is megáldottál, hiszen lehet gyümölcs, lehet kenyér a mi asztalunkon. Légy áldott, ha te nagy-nagy jóságodért, kérünk, legyél mindannyiunkkal. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete, a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Ámen. Foglaljunk helyet.